www.nagygeneráció.hu.
Garam Katalinnal arról beszélgetünk, hogy hogyan élnek 50 fölött Svédországban, hogyan mennek ott nyugdíjba az emberek, miért érzik magukat utána és a társadalom teljes jogú tagjának, és mi mindennel foglalkoznak. Azt mondtad, hogy az időskorra készülni kell. Valóban. Te készültél? Vagy
igen.
Készülsz?
Én készültem, és én készülök. Először is úgy kezdődik, hogy az embert készítik, mert hogy az életem során minden évben megkapom a nyugdíjintézettől azt a kis narancssárga borítékot, amiben benne van, hogy ha ugyanígy alakul a, és ugyanennyit fogok keresni, vagy ennyi lesz a jövedelmem, akkor 65 éves koromban, ha elmegyek nyugdíjba, akkor mennyit fogok kapni nyugdíjként. Tehát senkit nem ér váratlanul az, hogy mennyi lesz a nyugdíja, és mindenki tudja, hogy ha az élete során például mondjuk félállásba dolgozik, akkor kevesebb nyugdíja lesz, és akkor vagy takarékoskodjon, vagy... Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon fontos az egészséges életmód, a testmozgás, a fizikai mozgás, és ennek Svédországban nagyon nagy hagyományai vannak. Tehát,
Nordic walking.
Nordic walking, igen. És a pilates, és rengeteg dolog, ami...
És ez teljesen természetes, hogy egy idős ember igenis maradjon rugalmas, és járjon hetente 2-3-4 különböző helyekre sportolni.
Abszolút, és ezt mindenki támogatja. Támogatja a társadalom azért, mert ez a társadalomnak azt jelenti, hogy mennél az, hogy sokáig élnek az öregek, az most már egy tény. De hogy milyen módon élnek igen. sokáig, mennyire egészségesek, az a társadalomnak legalább olyan fontos, hiszen az utolsó egy évben több pénzébe kerülnek a társadalomnak, mint az azt megelőző 60-70-80-ban.
Igen, pontosan. Csak hát ez valahogy az embernek nincs benne a fejében. Illetve sokszor várjuk még azt, hogy gyógyítsanak meg.
Igen, ez egy nagyon nagy különbség, és ez független a generációktól, hogy az emberek a saját életükért felelősek. És nem az orvos, vagy a tanár, vagy a valaki más kell, hogy megoldja helyettem a problémákat. És nekem magamnak kell úgy élnem, hogy és ezt a szemléletmódot igazán akkor kaptam telibe, amikor 11 éves korában az egyik fiam cukorbeteg lett. És bevonultunk a kórházba, hogy megtanítsák nekünk ennek a betegségnek a kezelési módját, és akkor azt mondta az orvos, hogy én akkor, mármint ő, akkor végzi jól a munkáját, hogyha fölöslegessé teszi saját magát. Tehát úgy megtanít minket, hogy ne legyen ő rá szükség. És a gyerek 11 éves korától felelősséget vállalt a saját betegségéért.
Igen, ez valami olyasmi talán, hogy az ember ne függjön senkitől. Tehát tanulja meg azt, nem függőségben élünk, akár bármilyen szociális helyzettől vagy hálótól, bár hozzá kell tennem, hogy azért érdekes, hogy ennyire erős az öngondoskodás, mert Svédországban nagyon erős ugye a szociális háló, a szociális rendszer. És számomra az is érdekes volt, hogy ezért talán gyengébb a civil szférája a társadalomnak, mert nincs rá szüksége, hála Istennek. De én... mégis arra tanít, hogy legyél önmagad, lehetőleg ne függjél.
Nem, pontosabban arra tanít, hogy saját magadért vállald a felelősséget, és ebben akkor a társadalom segíteni fog neked.
Uh-huh. Részt vettél egy olyan könyvnek a megírásában, amiről néhány heteit is beszélgettünk, ez a Nagyszülők és unokák. Többek között az anyós fejezetnél láttam a nevedet, talán nem véletlenül, de az vitathatatlan, hogy ugyanez a fajta szemlélet, amit te nagyon szeretsz Svédországban, azt érzem az írásodból is. A nagyszülők, az unokával való kapcsolat és a mennyel való kapcsolatban is. Ez is valahogy társadalmilag meghatározott? Nincs egy olyan típusú klasszikus anyós menny viszony mondjuk Svédországban, mint nálunk?
Hogy
ha ezt
lenne.
Lehet mondani.
Hogy ne lenne.
De
van, persze, hogy
a
van.
Féltékenység az a világon mindenütt féltékenység.
A féltékenység, a helyezkedés, hogy kinek mekkora életterület jut az új családi viszonyokon belül, hogy az én menyem az, amikor feleségül vette őt a fiam, másnap kijelölte a határokat.
És nagyon ez mi volt?
Pontosan megmondta, hogy ezekbe és ezekbe a kérdésekbe nem akarja, hogy mi a fiam szülei beleszóljunk. Mert mostantól fogva ők ketten egy egység, és ők döntenek.
És erre mit mondtál?
Én azt mondtam, hogy rendben van. És ez most már a nagyobbik unokám 4 éves, tehát 5 évvel ezelőtt volt most volt nemrég a 5. házassági évfordulójuk, én azóta ezt vallom, hogy én a határaikat nem lépem át, csak akkor, amikor ők hívnak.
Világos.
Hogy szükség van rám azért, hogy a gyerekekkel legyek, hogy azért, hogy elmehessenek vacsorázni, bármilyen ilyen módon, de én magam nem lépem át a határokat.
És ez azt is jelenti, hogy ettől kezdve nem életed célja az unokával való együttlét, miközben valószínűleg nagyon szereted az unokáidat. Tehát, hogy az ember azért a saját életét ne adja fel, ha nagyszülő lesz.
Hát nem szabad feladni, és Magyarországon sajnos nagyon sokan föladják az életüket, és belemennek a teljes főállású nagyszülőségbe.
Ez egy kényszer is valószínűleg.
Részben kényszer, de részben egy nagyon helytelen gyakorlat. Az ember szeretne segíteni a gyerekeinek, és nagyon sokan agyon segítik a gyerekeiket. És erről is szó beszéltünk korábban, hogy azzal, hogy túlságosan segítenek a gyerekeknek, azzal megfosztják őket attól, nagyon sokan, nem mindenki persze, megfosztják őket attól, hogy saját maguk vállaljanak felelősséget a saját életükért.
Nem volt olyan, hogy nagyon nehéz volt visszatartanod, hogy valamit mondj, hogy beleszólj, mert mondjuk te teljesen másképp csinálod, például megszületik egy unoka. Szóval hogyan fürdetjük, hogyan bánunk vele, hol alszik velünk egy szobában, mármint a szülőkkel, vagy a másik szobában, az ember nyilván másképp csinálja. Vagy csinálta pontosabban?
Persze. Sok mindent máshogy csináltam. Legfeljebb egyszer elmondtam, hogy én ezt így csináltam, és aztán akceptáltam, elfogadtam, hogy ők úgy csinálják, ahogy. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból rendkívül szerencsés vagyok, mert éppen meséltem egy barátnőmnek nemrégiben, hogy én annyira meg vagyok elégedve, ahogy az én gyerekeim nevelik az ő gyerekeiket, hogy tulajdonképpen öröm azzal a családdal együtt lenni, mert annyira egymásra figyelnek, annyira harmonikusak, a gyerekek is annyira harmonikusak. Tehát egy nagyon, nagyon jó család, és olyankor arra gondolok, hogy valószínű, hogy egy jó gyereket neveltem, tehát igazából az ő harmonikus családi életükben a saját eredményeimet aratom le.
Egy számot kérek csak a beszélgetésünk végén, meddig tervezed még a tudósítói létet?
Szerintem, ameddig bírom.
Igen, pont az jutott az eszembe, hogy azt fogod mondani, hogy egy fekvő 8-as. Jön most. Remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. A Nagy Generációban ma Garam Katalin újságíróval, skandináviai tudósítóval beszélgettem. Azt hiszem, hogy nem kell reklámoznom, promotálnom a Nagy Generáció portál esti csoki rovatát, hiszen nagyon sokan hallgatják meg esténként, hogy mit tett föl öreg, milyen zenét, de most, amikor a műsor végén mindig elmondom azt, hogy ezt a műsorunkat, mint ahogy az összeset meghallgathatják a www.nagygeneráció.hu portálon, mégis szeretnék egy zenét a figyelmükbe ajánlani, amelyet most kivételesen nem öreg tett föl, hanem Sovi 5211 nevű zenei szakértőnk. Ez pedig egy gyönyörű felvétel, amelyen George Harrison és Paul Simon játszik. Hallgassák meg ezt is ma az esti csoki mellé.
Ladies and gentlemen, my friend George Harrison.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right.